Jézus Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, az nem jár sötétségben. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntök itt mindenkit az Isten házában. Isten tiszteletünk elején a 89. zsoltárunk első verszakát énekeljük el együtt. Foglaljuk el most a helyünket, és az új énekeskönyvünkből a 659. dicséretet énekeljük mind a három verszakával. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Nyíljon meg a szívünk a Szent Háromság egy Isten igéje előtt, amely most a Krónikák első könyve 17. fejezetéből hangzik hozzánk, az első 15 versből a következőképpen. Amikor Dávid már a palotájában lakott, ezt mondta Dávid Nátán prófétának. Nézd, én cédrus palotában lakom, az Ószövetség ládája pedig sátorlapok alatt. Nátán ezt mondta Dávidnak, tedd meg mindazt, ami szándékodban van, mert veled van az Isten. De még azon az éjszakán történt, hogy így szólt Isten igéje Nátánhoz. Menj, mondd meg szolgámnak Dávidnak, hogy ezt mondta az Úr. Nem te építesz nekem házat, hogy abban lakjam, hiszen attól fogva, hogy felhoztam Izrael fiait, nem laktam házban mindmáig, hanem sátorból sátorba, egyik hajlékból a másikba mentem. Amíg együtt jártam egész Izraellel, mondtam egy szóval is Izrael bármelyik bírájának, akinek azt parancsoltam, hogy pásztorolja a népemet, miért nem építettetek nekem cédrus házat? Most azért ezt mond szolgámnak Dávidnak. Ezt mondja a seregek ura. Én hoztalak el a legelőről, a juhnyáj mellől, hogy fejedelmeli népemnek, Izraelnek. Veled voltam mindenütt, amerre csak jártál. Kiiltottam előtted minden ellenségedet. Olyan nevet szereztem neked, amilyen neve csak a legnagyobbaknak van a földön. Helyet készítettem népemnek, Izraelnek is, és úgy ültettem el ott, hogy a maga helyén lakhat. Nem kell többé rettegnie, és nem nyomorgatják többé a gonoszok, mint kezdetben, attól az időtől fogva, hogy bírákat rendeltem népemnek, Izraelnek, és megaláztam minden ellenségedet. Azt is kijelentettem neked, hogy házat fog neked építeni az Úr. Ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, az egyik fiadat, és Szilárdá teszem az ő királyságát. Ő épít nekem házat, én pedig megerősítem a trónját örökre. Atya leszek neki, és ő a fiam lesz. Nem vonom meg tőle szeretetemet, ahogyan megvontam elődöttől, hanem házam és királyságom szolgálatába állítom örökre, és trónja örökké Szilárd lesz. Nátán pontosan e beszéd és látomás szerint beszélt Dáviddal. Urunk Istenünk, tegye áldottá igéjét életünkben, mi pedig ne csak a hallgatói legyünk, hanem a cselekvő is az ő szavának, akaratának. Helyünket elfoglalva, imádságban forduljunk most hozzá. Mindenható Úrunk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy úgy rendezted be emberi életünket, hogy nem csak munkára van benne idő. Köszönjük a hetedik napot, amely íme ismét eljött, és amit hittel hisszük, azért adtál, hogy egész szívünkkel feléd fordulhassunk. Bocsásd meg, amikor ez a nap nem így telik. Szeretnénk ma valóban közeledni hozzád, aki örök világosság, és teremtő szeretet vagy. Szinte megrettenünk, ha csak rád gondolunk, hatalmadra, szentségedre, mert mi magunk mindnyájan véges, mulandó lények vagyunk, te pedig örök és végleges létezés. Mindent betöltő, kimondhatatlan valóság vagy. Köszönjük, Urunk, hogy te ma is szavaddal teremtesz, az új ember szíve, saját kezed műve. Kérünk, használd fel az emberi szavakat, a hirdetett igét, hogy általa igazán elgondolkozhassunk, megtorpanjunk, és vezetésed szerinti igaz úton induljunk el. Ismered, Urunk, gőgünket. Tudod, hogy mennyire védjük a rögeszméinket, vélt igazunkat. Kérünk, zökkents ki minket, gondolataink, megszokásaink sineiről, adj nekünk igazi, a te fényeddel átjárt, erővel, szeretettel és józansággal megáldott vasárnapot, amit valóban szentséges közeledben tölthetünk, és aminek erejével majd másképpen telnek a hétköznapok. Ebben segíts minket kegyelmedből, megváltó Krisztusunkért kérünk. Ámen. Új énekeskönyvünk 623. dicséretét énekeljük végig, készüljünk így Isten üzenetének meghallgatására. Krónikák első könyve 17. fejezetéből hangzik hozzánk Isten igéje, a felolvasott szakasz folytatása, tehát a 16. verstől a 27. versig terjedő szakaszból. Akkor bement Dávid király az Úr színe elé, leült, és ezt mondta. Ki vagyok én, Uram Istenem, és mi az én házam népe, hogy eljuttattál engem idáig? Sőt, még ezt is keveselted, Istenem, és a távoli jövőre nézve is tettél ígéretet szolgált házának, és az egyre följebb emelkedő ember alakját láttad bennem, Uram Istenem. Kell-e még Dávidnak valamit is hozzátennie ahhoz, ahogyan te megtisztelted szolgádat? Hiszen te ismered szolgádat. Uram, a te szolgádért és szíved szerint vitted véghez mindezt a hatalmas dolgot, hogy e hatalmas dolgokat megismertest. Uram, nincs hozzád fogható, sőt, nincs is rajtad kívül Isten, egészen úgy, ahogyan hallottuk fülünkkel. Van-e még egy olyan nemzet a földön, mint a te néped, Izrael, amelyet elment az Isten, és kiváltotta, hogy az ő népe legyen, és nevet szerzett magának nagy és félelmes tettekkel, amikor nemzeteket üldött el a népe elől, amelyet kiváltott Egyiptomból. Így tetted népedet, Izraelt, a magad népévé örökre. Te pedig, Uram, az Istenük lettél. Most azért, Uram, maradjon meg örökre az az ígéret, amelyet szolgádnak és háza népének megígértél, és tégy úgy, ahogyan ígérted. Akkor megmarad, és nagy lesz a te neved örökké, mert ezt mondják. A seregek ura, Izrael istene, ő az istene Izraelnek. Szolgádnak, Dávidnak a háza pedig szilárd lesz színed előtt. Te, én istenem, azt a kijelentést adtad szolgádnak, hogy megépített házát. Ezért volt bátorság a szolgádnak, hogy így imádkozzék hozzád. Valóban, Uram, Te vagy az Isten, és Te ígérted szolgádnak ezt a jót. Áld meg azért kegyelmesen szolgád házát, hogy örökre színed előtt legyen. Mert ha Te, Uram, megáldod, örökre áldott lesz. Foglaljuk el most a helyünket. Egyik délután hazafelé tartva láttam, hogy a kapunktól 2-3 méterre ott áll egy kisfiú a kerítés mellett, a bicikliét fogva. Nem tudom pontosan megmondani, hogy hány éves lehetett, mert erős testalkatú volt, de körülbelül olyan második osztályos lehetett talán. Nem láttam felnőttet a közelében, viszont ide érkeztem közben a kapuhoz, a kisfiú még mindig itt állt. Így hát megszólítottam. Megkérdeztem tőle, hogy vársz valakit, vagy egyáltalán, hogy mit csinálsz itt. Erre a következő választ kaptam. Nem, csak azért álltam meg, hogy végig gondoljam, merre is kell tovább mennem. Mosolyognom kellett magamban persze csak, hiszen semmiképpen sem akartam őt kinevetni, és nem is volt ilyen jellegű szándékom, de egyszerűen azon a felnőttes komolyságon, ahogyan ezt a mondatot előadta, ezen tényleg csak mosolyogni lehetett. Aztán később is eszembe jutott ez a mondat, amely a gyermek szájából elhangzott. Eszembe jutott, ahogy olvastuk a Biblia olvasó kalauz alapján a Krónikák első könyvét, ezt a fejezetet is az elmúlt napokban, meg ahogyan tovább haladtunk a következő fejezeteket is. Ugyanis abban erősített meg Isten igéje engem, hogy bárcsak mi rohanó felnőttek is, tudnánk és mernénk időnként igazán megállni, hogy végig gondoljuk, merre is kell nekünk tovább haladnunk. Most ezen a mai Isten tiszteleten, Isten igéje, a felolvasott szakaszok ebben segítenek bennünket. Keressük a választ hát azokra a kérdésekre, hogy miért is fontos hát, hogy megálljunk mi, és hogyan érdemes megállni. Mi a haszna egyáltalán annak, hogyha mi is tudunk így megállni. Azt ugyan nem tudhatjuk, hogy Dávid királyt vajon egy gyermek emlékeztette-e a megállásra, de minden esetre az derül ki a felolvasott igeszakaszból, hogy életének ezen a pontján ő is mintegy megállt, lehet, hogy nem szó szerint, mert az is lehet, hogy éppen ült a palotájában, és végig tekintett ott maga fölül, és akkor született meg benne ez a gondolat, amelyről most hallottunk. Én Cédrus palotában lakhatom. Palotában! Az Isten szövetség ládája pedig még mindig sátorlapok között van. És megszületik a fejében a terv, hogy építeni kell templomot. Hát egy olyan épületet, amely az Istenhez méltó. Erre a gondolatra csak azt lehet mondani, hogy ez valóban az Isten dicsőségét szolgáló. Ez nemes, szent gondolat. Hát nem a maga dicsőségére akar itt Dávid valamit tenni. Isten embere, a próféta is csak ezt tudja mondani rá, tedd meg mindazt, ami szándékodban van, mert veled van az Isten. És mégis Isten közbeszól. És akkor, amikor Dávid király az Istenért valami nagyszerűt szeretne tenni, templomot építeni, akkor Isten a figyelmét arra irányítja, hogy ő mit is tett, azaz Isten mit is tett Dáviddal, Dávidért, a néppel és a népért. Én hoztalak el a legelőről, a juhnyáj mellől, hogy fejedelmem légy népemnek, Izraelnek. Isten emelte fel ezt az egyszerű pásztor fiút, hiszen Dávid az volt a királyi trónra, és azt a népet bízta rá, amely népet kiválasztott, hogy Istene lesz, és az a nép az övé lesz, és amely népnek ő biztosította az életteret, erről is hallottunk itt, adta neki Kánaán földjét. Ott lakhattak, és Isten adott győzelmet, győzelmeket is Dávidnak a nép ellenségei felett, és az Úr vele volt mindenhol, hiszen az Úr jelenléte nincs egy konkrét helyhez, épülethez kötve. Most pedig azt ígéri Isten Dávidnak, hogy ő fogja megépíteni Dávid házát. Dávid fiát a maga fiának tekint, és így olvastuk, hogy megerősíti királyi székét mindörökre. Örökre? Megerősíti. De hát nincs olyan dinasztia, ahol örökké tartott volna az utódlás, az uralkodás. És egyáltalán mit jelent ez a furcsa mondat, hogy nem te építesz nekem házat, hanem majd én építek neked házat. Isten itt Dávid Salamon nevű fiáról beszél, aki majd követni fogja a trónon Dávidot, és Izrael királya lesz utána. Ugyanakkor Isten itt megengedi Dávidnak azt, hogy belelásson a távoli jövőbe, mert ez a mondat, amely arról szól, hogy a királysága örökké fog tartani, ez a Biblia tudósai szerint messiási jövendőlés. Isten itt előre, Dávid késői utódára, a szabadító Jézusra, az elérkező messiásra mutat, mert ő az, akinek a királysága valóban örökké tart. Egy ilyen óriási ígéretet hallhat itt Dávid. Te ugyan házat akartál építeni, azt majd a fiat teszi, mert te ezt nem teheted, de ugyanakkor kapja ezt a csodálatos ígéretet, és egyáltalán átélheti, hogy az Isten, a mindenható, szent, felséges Isten beavatja őt a titkaiba. Dávidot a pásztorkodásból, a juhok mellől szólította el Isten. Minket még nagyobb mélységből emelt ki, hiszen bennünket az ellene való lázadásból, a céltévesztettség, a létrontás állapotából hívott ki, az istentelenségből. Tudom, vagyunk itt nem kevesen, akik elmondhatjuk azt, hogy hallhattuk már az ő hívó szavát, az ő igéje már eljuthatott a szívünkig, és átélhettük ezt, hogy minket is kiemelt az Isten ebből, hogy elhívott, hogy hozzá tartozhatunk, hogy még a Dávidénál is nagyobb méltóságba emelt bennünket, mert Jézus Krisztus érdeméért a gyermekeivé fogadott bennünket Isten. És ez a legnagyobb méltóság ezen a világon, hogy mi emberek Jézus Krisztusért, az ő érdeméért, a belévetett hit által Isten gyermekei lehetünk. Hogy nekünk olyan Urunk van, aki legyőzte minden ellenségünket, aki kiszabadított bennünket a sátán karmai közül, ki akar szabadítani mindenkit, aki még ott van. És aki tudjuk, hogy a dicsőséges feltámadásával, mint utolsó ellenségünket, legyőzte a halált is, és a benne hívőket az ő dicsőségében részesíti. Hol van ez attól a dicsőségtől, amiért Dávid itt az imádságában hálát ad, amit ő kapott? Vajon megtelik-e a szívünk hálával? Vajon tudjuk-e igazán értékelni, hogy mit is tett az Isten értünk, és hogy kivé is válhatunk mi az ő szeretetéből? Sokak szavaiból kiderül az, hogy vágynak valamire. Talán ők maguk sem tudják megfogalmazni, mi az, ami hiányzik még az életükből. Azon túl, hogy talán anyagiakat tudunk elsorolni, hogy ezt meg azt meg amazt még szeretném megszerezni, meg olyan jó lenne, kényelmesebb lenne az életem. De ezeken túl, és még ha ezeket sikerül is megszerezni, valami hiányzik. És amikor ezek szóba kerülnek, akkor nagyon sokszor rádöbbenhetünk azok, akik már ismerhetjük az Isten igéjét, az Isten ígéreteit, hogy tulajdonképpen olyasmiket fogalmaznak meg, amelyeket az Isten megígért, és amelyeket az Isten tud igazából megadni, amelyekre valóban szükségünk van ahhoz, hogy emberként, mondjam úgy, hogy nagybetűs emberként tudjunk élni. Szeretné sokszor sok ember lezárni a múltját, megszabadulni az önvádtól, bocsánatot kapni. És tele van a Biblia ilyen ígéretekkel, hogy eltöröltem álnokságodat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Aztán hányan sóvárunknak igazi békesség és nyugalom után. És Jézus Krisztus pedig azt mondja, hogy békességemet adom néktek, az én békességemet. S mert az az ő békessége, az nem függ a körülményektől. Az lehet egy állandó békesség, amit én kérhetek, megkaphatok, vagy ha valami megzavarja, akkor azt is elmondhatom az Úrnak, és ő helyre tudja állítani a szívemben. Milyen gyakran van szükségünk tanácsra, eligazításra. És Isten azt ígéri a benne bízóknak, hogy bölcsé teszlek, és megtanítalak téged az útra, amelyen jár, szemeimmel tanácsollak téged. Az Istenben hívő emberek, azok vágynak a szent életre is, arra, hogy bárcsak megszabadulhatnának az önzéstől, azoktól az indulatoktól, amelyek olyan sokszor megrontják a kapcsolatokat. És olvassuk az ígéretet. Jézust adta nekünk Isten szentségül, igazságul, váltságul, hogy őt befogadva a szívünkbe, az életünkbe, elkezdhetünk hozzá hasonlóvá válni. Az a szeretet költözhet a szívünkbe, amely az Istentől kapott szeretet. Azzal szerethetjük egymást, és tőle tanulhatjuk meg, hogy szelidek tudjunk lenni, amikor arra van szükség, hogy türelmesek tudjunk lenni. És mindezeken túl az Úr azt is megígéri, hogy a benne hívőket az ő dicsőségében részelteti majd. Hát mi többet akarnánk mi ennél? Csak sokszor nem vagyunk tudatában az ő ígéreteinek. És nem vesszük igénybe azt, amit az Úr a benne bízóknak megígért. Hát ezért is merjünk olyanok lenni, mint az a gyermek, akit itt emlegettem, hogy merjünk megállni, hogy akarunk megállni, hogy végig gondolhassuk, hogy merre is kell tovább mennem. Hogy ki is az én életem, hogy kihez is tartozom én valójában. Hogy Jézus Krisztus ott lakhat-e már lelke által a szívemben? Hát ha ott lakhat, akkor pedig az Isten gyermeke vagyok. Akkor pedig csodálatos örökségem van. Ismerem már ezt az örökséget? Ha nem ismerem, akkor nem is tudok élni mindazzal, amit pedig az Isten elkészített és adni szeretne nekem. Merünk-e megállni? Akkor is, hogyha mások száguldoznak mellettünk, hogyha rohannak, ha dudálnak, ha villognak, és hogyha mi megállunk, akkor lenéznek. Merünk-e mégis megállni? Hiszen mi Istennel tárgyalhatunk, és tőle nem csak útbaigazítást kaphatunk, nem csak térképet, ő beszáll az autónkba, és együtt halad velünk. Sőt, átveszi a kormányt, és ő vezet. Akkor viszont nekem fontos kérdésemmé válik. Mi az ő terve velem? A gyermekeimmel, a családommal, a gyülekezetünkkel. Mi az Isten terve? Megvalósulhat-e ez az isteni terv? Egyáltalán ismerem-e? Hol az én helyem? Meg a gyülekezetünk helye az ő csodálatos üdv tervében, amiről a Szentírás beszél, és amit megismerhetünk, hogy neki terve van velünk emberekkel. És csodálatos terve. Vajon lelki értelemben megszólítható vagyok-e? Fölfelé figyelek-e elsősorban? Oda viszem-e a szándékaimat az Istenhez? Hogy Uram, én így gondolom, de Te mit szólsz mindehhez? Nagyon is beleszoktunk mi időnként szeretni abba, amit úgy eltervezünk. A saját gondolatainkba. Annyira, hogy szinte már magától értetődőnek tűnik, hogy már el sem tudunk képzelni mást. Csak azt, amit mi kitaláltunk, és mi jónak látunk. Hajlandók vagyunk-e vajon változtatni az álláspontunkon, hogyha Isten igéje, Isten szent lelke mást mutat? Egyáltalán fontos-e igazán nekünk az, hogy ő vezetni akar, hogy ő kész vezetni bennünket? Dávid templomot szeretett volna építeni. Hát ha már templomépítésről van szó, akkor hadd kérjek mindenkit arra, hogy vigyük mi is oda az Isten elé imádságban, külön-külön is, mindegyikünk otthoni csendességében is, de itt is, imaórán is, ami templom bővítésünk ügyét, amelyről tudunk mi, hiszen évekkel ezelőtt elkészült egy terv, és azt is látjuk időnként, hogy jó lenne, ha nagyobb templomunk lenne, akárha csak a múlt vasárnapra gondolunk. Igaz, hogy tanítónyitó istentisztelet volt, igaz, hogy voltak itt olyan szülők, olyan családok, akik talán még most máskor nem jönnek, de sokan voltunk, kevés volt a hely, s hála Istennek vannak ilyen alkalmak. És azt is tapasztaljuk, hogy amikor megtöltjük a templomot, akkor kevés a levegő, kevés az oxigén, már csak ezért is jó lenne, hogyha olyan templomunk lehetne, ahol ilyesmi nem tereli, nem terelheti el a figyelmünket, nem akadályoz bennünket abban, hogy igazán Istenre figyeljünk. mi az Isten akarata ezzel kapcsolatban? Hogyan látja ő ezt a mi gondolatunkat, ezt a mi vágyunkat, hiszen tudom, hogy többünkben ott van a vágy. Mikor kezdjük el? Imádkozzunk együtt ezért. Imádkozzunk, hogy érthessük az Isten akaratát, és valóban neki engedelmeskedhessünk ebben is. Hiszen van olyan, amikor az Isten azt mondja, hogy ne úgy. És itt azt látjuk, hogy Dávidnak azt kellett hallania, hogy fölépülhet a templom, de nem te építed föl, hanem a te fiad. És van ilyen, amikor Isten a mi gondolatunkra, a mi terveinkre is mondhatja azt, hogy nem, vagy nem így, nem pont úgy, ahogyan te elgondoltad. Ezért is olyan fontos, hogy kérdezzük őt, hogy figyeljünk rá, hogy kérjük az ő vezetését. És bárcsak tudnánk igazán bizalommal tekinteni rá, gyermekeiként, hogy ahogyan ő látja és ahogyan ő dönt, az a jó számunkra. Olyan csodálatos látni itt azt, hogy Dávid hogyan fogadja Isten döntését. Nem háborog, nem lázad, pedig Isten leállítja őt valamiben. Hát milyen szép megkoronázása lett volna az ő uralkodásának, az ő tevékenységének az, hogy még templomot is építhet. És Isten azt mondja, nem. És mit csinál ekkor Dávid? Leül az Isten előtt. Elkezd hozzá imádkozni. És dicsőít és magasztalja az Urat. Uram, te biztosan jól határoztad ezt el, hogy nem én építek házat neked. Hiszen eddig is úgy ismertelek meg téged, mint aki nagyon jól tudod, hogy mit cselekszel. És folytatja tovább, és sorolja azt a sok csodát, amelyet megtapasztalhatott, amelyet Isten tett az életében, a sok szabadítást, amikor Isten vezette győzelemre. Amikor nem az ő ereje, az ő ügyessége, nem a fegyvere számítottak, hanem az, hogy az Isten győzelmet adott neki. Hány szabadítást élhetett át. Isten bölcs, Isten jó, Isten hatalmas, ott vannak mindezek az ő imádságában. És erre a hatalmas Istenre bízza rá az egész jövőjét. Kiderül Dávid imádságából, hogy ő tudja, kihez imádkozik, ismeri Istent, és teljes békességgel el tudja fogadni Istennek a döntését. De lehet, hogy most úgy magunkban azt gondoljuk, hogy én még nem ismerem annyira Istent. Hát akkor hogyan tudnám én rábízni magamat? Hát, ha nem ismerjük Istent, akkor annál inkább álljunk meg a színe előtt. Akkor annál inkább öntsük ki a szívünket előtte, és engedjük, hogy ő is beszélhessen hozzánk. Hogy igazán megismerhessük őt. Hogy ő hogyan tekint ránk, hogy neki mi a gondolata, akarata. Hogy sok mindennek az okát és célját is megérthessük, hogy beavathasson az ő titkaiba. Mennyi időt el tudunk mi tölteni? Nem így van, hogyha olyan igazán vele gondolunk, hiába való dolgokkal is. Mert hány órán keresztül hallgatunk sokszor a lelkünket szennyező szövegeket, vagy nézünk ilyesmit. Hol vannak azok az órák, amelyeket az Isten előtt elcsendesedve, ott az ő színe előtt töltenénk át, el? Holott sokszor ezek az órák fordítják meg az ember életét. Mert ezekben az Isten előtt eltöltött, csendes órákban, percekben kaphat olyan világosságot, amely bereflektorozza az egész jövőjét. És ezekben a percekben és órákban adhat az Isten választ, még a ki nem mondott kérdéseinkre is. Mert lehet, hogy Dávid szívében is ott volt a miért, miért nem engeded, Istenem, hogy én építhessek templomot, bár úgy tűnik, ez nála nem kapott olyan nagy hangsúlyt. De megtudja, hogy miért nem. Sőt, még annál sokkal többet is megtud. Kérjük hát tőle, hogy tanítson meg arra, hogy innen lentről ne csak a kéréseinket kiabáljuk oda föl, hanem tudjunk arra vágyni, hogy hozzá közelebb juthassunk, hogy igazán vágyakozzunk arra, hogy onnan a te szemeid magasságából láthassam a valóságot. Ahogyan a reformátor őseink mondták, hogy az örökké valóság nézőpontjából nézzem az eseményeket, másokat, a helyzetünket, a kilátásunkat, a mögöttünk levőket és mindent. Az örökké valóság nézőpontjából, mert onnan egészen más. Onnan mindennek a valóságos jelentőségét látjuk. Aztán, hogyha valamely kérésünkre, netán mégis azt mondja az Isten, hogy nem, és másodszor is azt mondja, hogy nem, akkor nem lázadok, nem magyarázom, okoskodom, hanem tudok úgy felelni, hogy akkor jó, Uram, elfogadom, mert te tudod, hogy mire mondasz nemet, és mire mondasz igent. Mert egyedül te tudod, hogy mi jó nekem. Olyan jó lenne, hogyha így megállva, újra is megállva az Isten előtt, vele beszélgetve, megvárva, hogy ő is szólhasson hozzánk. Megismernénk egyre jobban őt, hogyha a bizalom iránta bennünk megerősödhetne. És eljuthatnánk odáig, mert el lehet jutni, hogy amikor Isten mondjuk úgy dönt, hogy mégsem vesznek föl oda, ahová én szerettem volna menni, tanulni, vagy mégsem lesz munkaviszony abból, amit pedig már felcsillantottak előttem, vagy amikor valakinek tovább kell még várnia a társára, pedig azt látja, hogy körülötte már minden barát és ismerős úgy van, hogy van párja, akkor is el tudjuk mondani, hogy akkor jó, Uram, így jó, Uram, mert te tudod, mi jó nekem. Mert te nem megfosztasz, nem meggyötörsz, nem megszegényíteni akarsz. Sokszor éppen azzal hívsz magad elé, hogy valamire azt mondod, hogy nem te építesz házat nekem. És ez nem azt jelenti, hogy nincs Isten, hogy Isten nem jó, hogy Isten nem szeret. Pontosan az ilyen helyzetekben vizsgázik a hitünk. Ilyenkor derül ki, hogy hitnek nevezhető-e az, amit mi annak gondoltunk. Hogy van-e igazán kapcsolatunk Istennel, és hogy milyen a kapcsolatunk. Hogy bízunk-e igazán Istenben. Bárcsak, el tudnánk mi is mondani, Isten minden ilyen nemje után azt, hogy úgy jó, Uram, ahogyan te gondolod. Mert gyermeked vagyok, gyermeked lehetek, mert a legnagyobb méltóságban lehet Jézus Krisztusért, az ő érdeméért részem. És én ennek örülök és hálás vagyok. és szeretnék a te utadon járni. Ne féljünk hát megállni, mert a megállásokat Isten gazdagon megáldja. Amen. ...463. dicséretünk második és a harmadik verszakainak éneklésével is imádkozzunk már. Urunk, légy áldott, hogy nem hallgatsz. Nem fogadod el, nem veszed tudomásul, ha rossz felé megyünk. Nem az élet útján járunk. Köszönjük, hogy még ma is hívsz bennünket. Még ma is gondod van ránk, testünkre és lelkünkre egyaránt. Hogy egész ember voltunkat akarod kiteljesíteni. Légy áldott, hogy nem olyan útra hívod az embert, amelyiken cserben hagynál minket. Velünk jössz, előttünk jársz az úton. Segíts minket, Urunk, abban is, hogy el tudjuk engedni mindazt, ami tőled elválaszt, ami lehúz, ami megkisebbít. Hadd lehessen az mind az enyészeté. Erősíts meg minket, hogy ne sajnáljuk, és ne ragaszkodjunk ezekhez. Hogy igazán a közeledbe vágyakozhassunk, hogy ez lehessen a legfontosabb. Könyörgünk ezért, Urunk. Köszönjük neked, hogy jelen vagy mindenütt, ahol emberszívek megnyílnak neked. Add ezt az örömet munkán közepette és szívünkbe, és akkor is, amikor emberileg nincs okunk az örömre. Imádkozunk hozzád a betegek gyógyulásáért. Imádkozunk hozzád a gyászolókért, a sebek beforrásáért. Könyörülj meg mindnyájunkon, hogy téged dicsérő szívvel élhessünk, és egykor így mehessünk majd el ebből a földi életből. Segíts a most következő hét napjain, hogy örömet leljünk szolgálatunkban, a szeretet útján járva, és ez az örömünk a te jelenléted lehessen. Amen. Imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden napi kenyerünket, az meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség
Hála áldozattal is feleljünk Isten igéjére, amint az ige tanítja. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkeztetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Szeretettel hívom a testvéreket a ránk következő hét alkalmaira. Szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas testvérek találkozhatnak és lehetnek együtt. A csütörtöki bibliaóra helyett most evangelizációs istentisztelet lesz, hiszen, ahogyan azt már vasárnap is hirdettem, 25-én, 26-án és 27-én, tehát szerda, csütörtök és péntek este evangelizációs istentiszteletek lesznek, melyeken az Isten igéjét Györfi Mihály lelkipásztor fogja hirdetni. Az első napnak ez a témája, hogy az élet terhével egyedül. A második nap, honnan jön a segítségem? A harmadik nap pedig, boldogok, akik sírnak. Felkiáltójellel és kérdőjellel a végén. Hívunk szeretettel hát mindenkit az élő Istennel való találkozásra, hogy valóban helyére kerülhessen igazán az életünk, hogy gyógyulhasson, hogy békességünk lehessen. Este 7:30-kor kezdődnek az alkalmak. Hátul a hirdetőtáblán plakáton is olvasható mindez, illetve vannak még szórólapok, aki még nem vitt, vigyen, és kérjük, hogy hívogasson másokat is, szomszédokat, ismerősöket, munkatársakat, rokonokat, hogy hallhassák az Isten szavát. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet, amely istentiszteleten az evangelizációs sorozat befejezéséről ahhoz kapcsolódva az Úrnak asztalát is megterítjük, tehát készüljünk így a vasárnapi istentiszteletünkre. Keresztkérdések kurzus indul október 1-én 2-en. Ez egy 10 részből álló sorozat, amely sorozat segíthet abban, hogy megismerhessük Jézus Krisztust, és Jézus Krisztus által pedig az élő Istent is vele kapcsolatba kerülhessünk. Hívunk szeretettel erre is mindenkit, különösképpen is azokat, akik még talán nem nagyon ismerik az ő igéjét, őt magát. Tehát ennek az első alkalma október 1-én lesz, 2-en este 7 órakor kezdődik. Található erről is egy tájékoztató hátul a hirdetőtáblán, illetve jelentkezési lap is van ott. Nyugodtan vigyünk el belőle, nézzük meg, és azt kérjük, hogy aki szeretne részt venni, az a kitöltött jelentkezési lapot juttassa vissza. Ezek az alkalmak vacsorával kezdődnek. Az eddigi kurzusokon ezeket a vacsorákat gyülekezeti tagjaink készítették. Várjuk most is azoknak a jelentkezését, akik vagy aki indítatást érez erre a szolgálatra, és azt kérem, hogy aki érzi ezt magában, azt keressen meg, és akkor a részleteket megbeszéljük. Egynapos autóbuszos kirándulásra is hívjuk a testvéreket. Az úti cél Szeged, az időpont október 12 szombat. Az ára körülbelül 5000-5500 forint, ebben az ebédára még nincs benne, de fogunk ebédelni ott, csak annak még nem tudjuk az árát. Jelentkezni lehet Nemes Tibor presbiter testvérünknél, illetve a lelkész hivatalban. Tehát ez október 12 szombat, és Szeged az úti cél. Egy másik kirándulásra is várjuk a testvéreket, elsősorban a gyermekes családokat. Ez most szombaton lesz, és Sukoró az úti cél. A Velencei tó legszebb táján elterülő Sukorói arborétumba mennénk el, ahol tanösvény, tájmúzeum, kilátó, játszótér van. Ez tehát szombaton lesz, és indulás délután 2-kor innen a budaörsi református templom elől személygépkocsival, és kérjük azt, hogy mindenki jelezze a részvételi szándékát, illetve azt is, hogyha nem megoldott az utazás, tehát nincs autó, nem tud azzal jönni, akkor azt is, és azt is, hogyha valakinél pedig szabad hely van az autóban, hogy így együtt mindnyájan autóval mehessünk. Egy kis uzsonnát és innivalót mindenki hozzon magával. Hogyha rossz idő van, zuhog az eső, akkor ez az a kirándulás elmarad. Az elmúlt héten Rabatal mellett is meg kellett állnunk. Gyülekezeti tagunktól, Seres Bélától búcsúztunk, aki 1941. január 16-án Szatmár Öperitón született, és ez esztendő szeptember 8-án Budaörsön hunyt el. Istentől kívánjuk és kérjük most is, innen is a végasztalást, a békességet és az erőt a gyászoló család minden tagjának. Most pedig a 265. énekünket énekeljük, ennek az első 4 verszakát, valamint a 7-et, a 7. verszakot majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr arcát feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.